Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, akik a meghirdetett előadás sorozatunk második alkalmára is eljöttek, illetve eljöttetek. A mai témánk a következő: amikor az Úr Jézus újra eljön, talál-e hitet a Földön? Milyen volt az Isten fia hite és szeretete a Szentírás szerint? Mi történik velünk, hogyha azzal a hittel maradunk, amivel most rendelkezünk? Milyen hitet akar adni nekünk az Úr Jézus? Miért van erre szükségünk, és hogyan nyerhetjük el? Mielőtt az előadást elkezdeném, a Dávid fiamot kérem meg, hogy az egyik saját versét szavalja el, az előadás végén pedig a kedves feleségemmel egy Isten dicséretet fogunk énekelni és gitározni. Ja, gyere, Dávid, légy szíves!
Vihar a tengeren. Semmiből tűnt fel az a fekete felhő, árnyékba borult a hegy s a mező. Már átkozódtak a halászok a vízen, kis bárkájukban vannak ott tízen. Recseg már a hajó, dagad a vitorla, az árbóc is csak ropogva bírja. Eveznek nagy hévvel, sietnek a part felé, de hiába, a vihar leszállt a bárka elé. Villámok fénye töri meg a sötét eget, dühös mennydörgés rázza meg a földet. Versenyt fut a mérges szél a büszke habokkal, játszadoznak a halálra rémült arcokkal. Vicsorog a vad vihar, hajót s halászt elnyelni, mindaz, aki vízre száll, hullámsírba temetni. Jajgatnak a tanítványok, féltik az életüket, és csak ekkor üt eszükbe felkölteni mesterüket. Mester, Jézus, ments meg minket a vihartól, szabadíts meg a tomboló széltől s a hullámoktól. Elveszünk mind, ha nem segítesz. Elborítanak a habok. Velünk mi lesz? Ó, kicsiny hitűek, miért féltek? Miért jajgattok? Miért rettegtek? Századjára mondom, legyen hitetek. Ismét mondom, bennem higgyetek. Hallgass tenger, szél, csend legyen. Az eső a felhőbe visszamenjen. Hullámok, simuljatok uratok előtt. Napfény borítsa a tengert s a mezőt. Uram, ki vagy te, hogy parancsolsz a szélnek? A villámok s a habok is mind téged félnek. Ki vagy te, Mester? Szabad hatalom, kiáltásod erő, s tiéd ez a teremtett birodalom. Én is féltem, rettegtem, vihar lette a szívem. Lelkem csónakja hánykolódott a vízem. Rémülten jajgattam, mint a tanítványok, engem is majd elborítottak a tomboló hullámok. Hány évet hánykolódtam így egyedül, hányszor éreztem magam süllyedni, itt belül. Büszkeségem a hajó s a part közé állt, s addig a vihar fentről reám szállt. Most már én is hozzád kiáltok, Mester, tedd meg azt, mire nem képes az ember. Parancsolj a szélnek s a haboknak, szívem bárkáját irányítsd a partnak. Leborulok én is eléd, Teremtő Isten, hogy szívem vihara most már csendes legyen. Lelkem nem hánykolódik többé, szabad szivárványt rajzol a felhők fölé.
Kedves hallgatók, az emberfia, amikor eljön, talál-e vajon hitet a Földön? Ezt az Úr Jézus kérdezte meg. Vajon mikor tette fel ezt a kérdést az Úr Jézus, hogy az emberfia, amikor eljön, akkor talál-e hitet a Földön? Hát az egyik példázatának a végén. A hamis bíró és az özvegy asszony példázatát mondta el az Úr Jézus, és annak a végén mondta el, és kérdezte ezt meg. Ez egy különös kérdés. És akkor a Lukács evangéliumából egy katolikus fordítás szerint fogom felolvasni a 18. fejezetből ezt a példázatot. Arról is mondott nekik egy példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt.
Az egyik városban volt egy bíró, aki Istentől nem félt, és embertől nem tartott. Volt abban a városban egy özvegyasszony is, aki elment hozzá és kérte. Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó. Azután mégis így szólt magában. Bár Istentől nem félek, és embertől nem tartok, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül is idejöjjön és arcul üssön. Azután így szólt az Úr. Hallottátok, mit mondott az igazságtalan bíró? Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Tehát Jézus ezt a példázatot, vagy példabeszédet azért mondta el, hogy mindig kell imádkozni, és sohasem szabad abba belefáradni. Az Isten igazságot szolgáltat. Hogyha ez az igazságtalan bíró, aki Istentől nem félt, embertől nem tartott, alacsony indítékból mégis igazságot szolgáltatott az özvegyasszonynak, ezzel szemben, nem csak mennyivel inkább, ezzel szemben az az Isten, aki igazságos. Az az Isten, aki gondunkat viseli, aki hallja minden imánkat, és akinek a tudta nélkül még a hajunk szála se esik le a földre. Ő ne szolgáltatna igazságot az ő választottainak? Azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, igazságot szolgáltat hamar. És milyen érdekes, hogy azt mondta, hogy akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Tehát ugyanazok, azért a dologért, ahogy az Efezusi Levél 6. fejezetében mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok szüntelenül ugyanabban a dologban. Értünk is, és általában ugyanazért a dologért, most nem olvasom fel, szó szerint. Tehát igen, igazságot szolgáltat. Mindenkinek lehetnek, és vannak is olyan problémái, amiért az Istenhez kiált. De csak az kiált az Istenhez, aki hisz benne. Ezért mondta Jézus, hogy amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Lesznek olyan emberek, akik élő hittel Istenhez kiáltanak? Vagy addig a világ teljesen kifordul saját magából? Most akkor nézzük meg a hitet, hogy határozzuk meg, hogy a Szentírás szerint mi a hit. A zsidókhoz írott levél 11. fejezete alapján, az első versben ezt olvassuk. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A reménylet dolgok valósága, amiben ugye reménykedünk, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát milyen nem látott dolgokról? Hát arról, amit az Isten az ő igéjében, a Bibliában kijelentett. Arról való meggyőződés. Ez a hit. Ez a lényege. És a 6. vers, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez az igevers világosan kimondja, hogy Istennek nem tetszik az, hogyha hitetlenkedünk, vagy elfordulunk tőle. Lehetetlen Istennek hit nélkül tetszeni. De nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret minden embert. Minden embert szeret. Krisztus mindenkiért meghalt. De azoknak, akik nem hisznek benne, azoknak nem válik a javukra. Azok nem tudnak megtisztulni, azok nem fognak üdvözülni. Ezt nem Isten akarja így. De Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mindenkiért mindent meg is tesz. Tehát itt a hittel kapcsolatban még a római levélből a 10. fejezet 17. versét felolvasom, hogy nézzük meg, hogy milyen hitről van szó, szintén a katolikus fordítás, Szent Jeromos Bibliatársról fordítása szerint. Ez szerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. Tehát, hogy születik a hit? Úgyhogy hallgatom az Isten igéjét. És bizonyosság ébred a szívemben, hogy ez igazság. Így születik a hit. Természetesen a hit az Isten ajándéka, de így születik a valódi hit. De sajnos van olyan is, hogy hiedelem. Vannak, akik hiedelembe hisznek. Az nem valódi hit. Vagy egyház tanításokban hisznek, egyházi tanításokban. Ami nem minden tekintetben felel meg a Szentírás kijelentéseinek. Ez olyan, mint mikor valaki a házát részben sziklára épít, és részben homokra. Mikor eljön az áradat, vajon amikor megemeli a házat, össze fogja az dőlni. Részben sziklára épült az egyik fele, az egyik sarka, a többi homokra. Nem fog megmaradni. Legfeljebb az a sarka, az összes többi összedő. Jézus beszélt erről, hogy nem mindegy, hogy sziklára építsük-e az életünket, vagy pedig homokra. Na most érdekes, valószínűleg a Jelenések könyvét kevesebben tanulmányoztuk. Van ott egy ilyen kijelentés a 14. fejezetben, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Micsoda, hogy Jézus hitét megtartják? Lesznek a végidőben olyan emberek, akik Isten parancsolatait megtartják és Jézus hitét. Hát Jézusnak, az Isten fiának volt hite. Hát ő Isten fia. Itt a földön hogy neki hite volt? Hát miért írja a Szentírás, hogy megtartják Jézus hitét? Nem azt írja, hogy a Jézusba vetett hitet. Mert az a lényeg, hogy Jézusba vetett hit legyen, és akkor abból épül ki majd, épülhet föl Isten kegyelmével az, hogy részesedünk Krisztus hitéből. Arról a hitről van szó, amikor az Úr Jézus ezen a földön bizalommal a mennyei atyára támaszkodott. Na de vajon volt-e neki hite? Hát mindjárt megnézzük, sorba vesszük, hogy volt-e neki, de hogyha kedves hallgató, az Úr Jézusnak volt emberi akarata is. Mert ő nem csak Isten fia, hanem ember fia is. Egy személyben. Emlékszünk, hogy a Getsemáni kertben azért imádkozott, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Hát akkor volt neki emberi akarata. De azt alá tudta rendelni az Isten akaratának. Ha volt neki emberi akarata, akkor hite is kellett legyen. Gondolkodjunk ezen egy kicsit. Hát ő ugyanúgy az Istenre támaszkodott, hiába, hogy az atyától jött, és közvetlenül az atyával beszélgetett, de hitáltal ugyanúgy a mennyei atyára támaszkodott, ahogy nekünk is meg kell tanulni támaszkodni az élő Isten fiára, hitbe, Jézus Krisztusra. Ő ebben nekünk példát mutatott. Na nézzük meg, hogy Jézusnak a hite mikben nyilatkozott meg először, bevezetésképpen mi. Hát például Lázár feltámasztása előtt imádkozott. Hát miért lett volna szüksége arra, hogy Lázár feltámasztása előtt imádkozzon, ha ő az Isten fia? Atyám, én tudom, hogy te mindig meghallgatsz. Csak a jelenlevők miatt mondom. Lázár, jöjj ki! Tehát Jézus imádkozott. Hát amikor a vihart lecsendesítette, akkor ott nem olvassuk, hogy imádkozott volna. De biztos, hogy imádkozott. Vagy gondoljunk arra, amikor le van írva az evangéliumban, hogy a kenyérszaporítás előtt kezébe vette a kenyeret, megtörte, feltekintette az égre, és hálát adott. Így van leírva, így van leírva. És akkor utána történt a kenyér szaporítás, csodája. De hát igenis, Krisztus is imádkozott. Hát akkor, ha imádkozott, akkor volt hite. Hát a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát imádkozott. Mit mondott Péternek? Mit mondott? Simon, Simon, a sátán kikért, hogy megrosztáljon titeket, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Idővel megtérve a te atyád fiaid, a te testvéreidet meg tud erősíteni. Milyen szép! Jézus a szentek szentjében most, aki az atya jobbján ül, imádkozik azokért, akik oda járulnak bizalommal a kegyelem király székéhez. Imádkozik, értünk is, hogy meg tudjunk erősödni. Na most, kedves hallgatók, a hit, ami Krisztusban volt, vagy bármelyik hit, amelyik Krisztusba vetett hit a mi részünkről, az bizony összefügg szorosan a szeretettel. A kettő nem elválasztható egymástól. Csak úgy fogunk megtanulni valamelyest úgy szeretni, mint Jézus, hogyha hiszünk és imádkozunk, mert hit által, Jézus Krisztusba vetett hit által és imádság révén, könyörgés által nyerjük el a Szent Lelket. És a Szent Lélek, ahogy kiárad a szívünkbe, akkor vele együtt kiárad az Isten szeretete. Az Isten szeretetével tudunk szeretni. Különben csak akkor emberi szeretet marad. Ilyen próbálkozások. Hogy szeretlek addig, ameddig. Vagy ha megfelelsz az én elvárásaim. De az isteni szeretet az feltétel nélkül. És azt a Szentlélek által kapjuk meg. Tehát itt erről van szó, hogy az isteni szeretet és az élő hit az igenis szorosan összetartozik. Ha nézzük meg, hogy Jézus életében is mennyire összetartozott, hát emlékezzünk, hogy a múlt alkalommal is azért idéztem az Ószövetségből is. Mert vannak olyan kijelentések, például a Zsoltár a könyvében is, amelyek Jézus Krisztusra vonatkoznak. 1000 évvel korábban Dávid kapta a Szentlélek által. És ez megvalósult, ez Jézusra vonatkozik. És hogyha elolvassuk ezt is, meg az evangéliumokat, és látjuk, hogy az Krisztusra vonatkozik. Például itt van a 16. Zsoltárból egy részlet. A 8. verstől. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, vagy a sírban, vagy az alvilágban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lássa. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hát kedves hallgatók, amikor kiáradt a Szentlélek az első pünköskor, Péter apostol ezt a Biblia verset, ezeket idézte. Ott a tömegnek, akik összejöttek Jeruzsálembe, és Jézus Krisztusra vonatkoztatta. Az új szövetség ezt a 16. Zsoltát Jézus Krisztusra vonatkoztatja, hogy így teljesedett be. Az Úrra néztem szüntelen. Milyen volt Krisztus hite? Folyamatosan az Atyára támaszkodott. Az Úrra nézek szüntelen. Ő van jobb kezem felül, meg nem rendülök. Mint amikor a kisgyermek fogja az édesapja kezét. És az édesapja fogja a kisgyermek kezét. És együtt sétálnak. Emlékszem, amikor kisgyerek voltam, édesapám fogta a kezemet. Hideg volt, tél volt, mentünk valakit látogatni a rokonságból, és jó meleg keze van édesapámnak. Úgy szerettem fogni a kezét. Mert biztonságban éreztem magam. Na a messiás Jézus így járt a mennyei atyával. Lélekben fogta a kezét. Az Úrra nézek szüntelen, ő áll jobbomon, ezért meg nem rendülök. Mit tanulhatunk meg ebből? Mi nem vagyunk elég erősek. Se kicsit, se nagyobb. Csak akkor tudunk megállni, ha Krisztusra tekintünk. Ez a lényeg. És azt most nem elemzem, hogy nem hagyod a Seolban a lelkemet, nem a testemet, a lelkemet. Kicsit gondolkodjunk el ezen. Krisztus hol volt? A feltámadásig. Míg harmadnapra föltámadt. Ezt nyitva hagyom ezt a kérdést, mert most nem ez a téma. De figyeljük meg! Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelke. Amikor valaki Istennel jár, az az ember boldog. És amikor Krisztus megdicsőült, és az Atya jobbjára ült, hogy van itt megírva? Te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad. Teljes öröm. És a jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tiszta gyönyörűségek. Na Krisztus ebből merített erőt. Ebből az Istennel járásból. És az az ember, aki Istennel jár, annak van öröme. Tiszta öröme. Na ez a tiszta szív öröme. A bűntől való megtisztulás után ez a Szentlélek ajándéka. Öröm, belső derű, békesség, reménység. Ezzel szemben milyen a bűn? A bűnnek is van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Sajnos. De utána betelik az ember szája kavicsokkal, írja a Szentírás. Utána ki kell fizetni a bűn zsoldját. Sajnos. De Krisztus kifizette helyettünk a végsőt. Ez az öröm. Tehát, Istennél teljes öröm van. És az Atyának a jobbján gyönyörűségek vannak örökké. ezért az öröm nélküli kereszténység számomra nem hiteles kereszténység. Pont. És azt nem hangos zenével és dobpergéssel kell elérni. És nem ugrálással. Ezt csak úgy zárójelben mondom. Hanem a szív tiszta öröme, amikor megvallom, megbánom a bűneimet. És amikor együttes a hittestvéreimmel vagy a családtagjaimmal imádkozok. És amikor az Isten megvigasztal vagy erőt ad. Itt erről van szó. Krisztus szerette az embereket, a bűnösöket is, a tanítványait különösen, de gondoljuk el, hogy olyan terhet viselt a lelkében, akkora felelősséget minden ember megmentéséért. Azért jött el, hogy mindenkit megmentsen és üdvözítsen. Ezt a terhet senkivel nem oszthatta meg az emberek közül. Még az édesanyjával sem. Még a tanítványaival sem. Csak egyedül az Istennel, a mennyei atyával. Ezért hajnalba fölkelt és imádkozott. Vagy az egész éjszakát imádás, Isten imádásában töltötte. Föl sem tudjuk fogni ezt a felelősséget. Ő soha, de soha nem vétkezett. Egyszer sem. 12 éves korától már a Szentírás írja, amikor Jeruzsálemben maradt, hogy azt mondta a földi szüleinek, hát ti nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Nem tudtátok? És utána hazament és engedelmeskedett nekik. De mindenek előtt az élő Istennek, a mennyei atyának engedelmeskedett. És egész életében. Menjünk, lépjünk tovább. Tehát Krisztus ebből tudott erőt meríteni, hogy folyamatosan az atyára támaszkodott. Milyen volt Krisztus szeretete? Erről is egy kicsit szóljak, bár ezt ismerjük jobban. Mit mondott Jézus? Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. És ő másnap az életét adta barátai. Izaiás proféta 700 évvel Jézus földre születése előtt, megtestesülése előtt írja, a 42. fejezetben írja Izaiás vagy Izaiás könyve a következő. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ővelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya mellett nem oltja ki, a törvényt igazán jeleníti meg. Nem pislog, azaz nem lankad, és meg nem repet, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak a tanítására. És lássuk, hogy a negyedik verset azt már fel is olvastam. Talán ennyi elég lesz most. Tehát mit mond? Hogy a Messiás az ő szolgája, a mennyei atyának, akit én választottam, akit a szívem kedvel, íme az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik. Ugye, hogy talál a két biblia vers? Egymással. Vagy azt mondja, hogy a lelkemet adtam belé. És ez a kulcs. Hát Krisztus a Szentlélektől fogantatott. A Szentlélektől fel lett kenve. Tehát messiás lett. Szabadító. Isten lelkétől küldött szabadító. Isten félelem lakozott a szívében. A Szentlélek csakis Istenfélő ember szívében lakik. És ki az Istenfélő ember? Aki kerüli a bűnt, és keresi az Isten akaratának a teljesítését. De most képzeljétek el, hogy elmondok nektek egy érdekes dolgot. Én a közelmúltig, egészen nem olyan régi, én azt gondoltam, hogy csak egyes biblia versek beszélnek az Istenfélelemről. Ahogy én tanultam. Hát én olvastam tovább a Bibliát, rájöttem, hogy nem. Ez nem így van. És akkor most ezt megosztom veletek, mert Krisztusban is valódi Istenfélelem volt, aki került a bűnt, és Isten akaratát teljesítette. Tehát a Jób könyvében íme az Úrnak félelme az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Mi az Istenfélelem? A bölcsesség. Bölcsesség. És itt gondolatritmus van, a bölcsesség és értelem ugyanaz. És az értelem micsoda? A gonosztól, a bűntől való eltávozás. Ki a bölcs ember? Aki kerüli a bűnt. De azt hittem, hogy ez a tökéletes meghatározása az Istenfélelemnek. Az Istenfélő ember az, aki kerüli a bűnt. Ez igen, ez a meghatározása, csak ez még kiegészítésre szorul. Mert hogyha te vagy én kerülöm a bűnt, de nem Isten akarata szerint élek, tehát például nem jó, nincsen jó gyümölcs az életemben, akkor az még nem elég. Nézzük meg a másikat. Hova is írtam ki? Hányadik Zsoltárhoz lesz? Ez most csak úgy eszembe jutott, de remélem, hogy gyorsan megtalálom. Szerintem a végére fogom hagyni, és akkor megkeresem a ti számotokra. Az egyik Zsoltárban találtam meg, hogy megtanítlak téged Isten félelmére. És akkor felsorolja, hogy tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, stb. Tehát, hogy miben áll az Isten félelem, a valódi Isten félelem. Úgyhogy akkor most tovább lépek, ezt most nem írtam ki, és nem találtam meg. A továbbiakban azt olvastam, hogy nem lankad, és nem, meg nem repet. Tehát azt jelenti, hogy nem csügged. Krisztus nem csügged, hanem hűségesen teljesítette a mennyei atya akaratát. Nem roppant össze a hatalmas nagy teher alatt, csak legvégül a kereszten, amikor a bűneinket magára vette. Hogy olvastam a tegnap a Zsoltárból, a 69. Zsoltárból? Emlékszünk még erre? Hogy Krisztus azt mondja, a gyalázat megtörte szívemet. Beteggé lettem. Vártam vala részvétre, de hiába. Vigasztalókra, de nem találtam. Milyen gyalázat törte meg Krisztus szívét? Hát az én bűnöm, a te bűnöd gyalázata, és a világ összes bűnének a gyalázata. Az emberek úgy tudják, hogy Krisztus fulladás által halt meg a kereszten. A keresztre feszítettek, így halnak meg. De Krisztus nem fulladás által halt meg a kereszten. Mert a Szentírás azt írja, hogy a bűn gyalázata törte meg Krisztus szívét. Az egész világ bűne ránemzett. Mert ezt ő saját önként magára vette. Hogy elhordozza a bűneinkért a büntetést. És egész végig, tehát az egész élete folyamán nem roppant össze a nagy felelősségtől, hanem kitartott. Hát csak úgy tudott kitartani, hogy a mennyei atyára tekintett. Kedves jelenlévő, amikor azt érzed, hogy nehéz az élet, amikor fájdalma, keserűség, szomorúság van, csak úgy tudsz megállni, ha Istenre nézel, ha Krisztusra tekintesz. Ha tőle kész erőt, másképp nem. Hát a Izaiás 53. fejezete szintén Jézusról szól, az ő szenvedéséről szól. Ezt most nem fogom végigvenni. Ott azt írja, hogy kínoztatott. Az 53. fejezet. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, mint juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, száját nem nyitotta meg. Kínoztatott. Itt a héberben az van, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá. Föl sem tudjuk ezt fogni. Azért tudta Isten fia ezt elviselni, mert nem csak emberfia volt, hanem isteni természete is volt, Isten fia is volt. 12. vers. Életét halálra adta. 11. vers. Vétkeinket ő viselte. Na, helyettes áldozat ez, a bűntelen Krisztus részéről, hogy kifizesse helyettünk a bűn zsoldját. És a 69. Zsoltár 5. verse ezt írja Jézusra vonatkozóan, és ebből láthatjuk, hogy Jézus nem a saját bűnéért halt meg, hanem a mi bűneinkért, mert ő büntelen volt, és ezért támad fel. Másképp nem támad volna fel. Akkor halálban maradt volna. És azt írja az 69. Zsoltár 5. verse, amit nem ragadtam el, azt kell megfizetne. Azt is írja, ok nélkül gyűlöltek engem. Olvassuk el az evangéliumot, hogy hogy gyűlölték Krisztust. Mert tiszta volt az élete. Mert szent volt. Tehát a három isteni erény, a hit és a remény és a szeretet szorosan összetartozik egymással, Krisztusnál is ott volt, illetve az isteni szeretet akkor is létezni fog, amikor már az Isten országában színről színre látjuk az Isten, de akkor már megszűnik a hit és a remény. És akkor elmondok nektek egy történetet, közel 40 évvel ezelőtt egy katolikus ifjúsági csoportban, azt emlékszem, hogy az örmény katolikus templomban voltunk, hát beszéltem a hitről, egy olyan 8-10 fiatalnak. Akkor még számított az, hogy amit mondok, arra odafigyeljenek. Hát nagyon fiatal voltam. És volt ott nálamnál egy érettebb lány, tehát érettebb hölgy, akkor még lány volt, és igen intelligens, és tényleg egy ügyes katolikus hívő, és ő azt mondta, hogy hát Robert, fontosabb a szeretet, mint a hit. Teljesen le voltam forrázva. Hát igaza volt, hát tényleg az isteni szeretet fontosabb, mint a hit. Én most erre mit tudok válaszolni. Itt nem esett jó nekem, hogy hát fölém kerekedett. Most 40 év után, hát csak mosolygok ezen, mert akkor még az ego a számított, most már ez nem szabad számítson. Azért mosolygok ezen, mert isteni szeretet élő hit nélkül nem létezik. Ha van Krisztusba vetett élő hit, és könyörgünk az Istenhez, elküldi a Szent Lelket, még egyszer mondom, kiárad a Szent Lélek a szívünkbe, és akkor lesz nekünk Isten szeretete, a miénk. Tehát enélkül, a hit nélkül nincs ez a szeretet. Tehát a kettő szorosan összetartozik. Kedves jelenlévők, a témát tanulmányozva arra jöttem rá, beleírtve magamat is, hogy halvány fogalmaink vannak esetleg a hitről és az isteni szeretetről, tisztelet a kivételnek, mert lehetnek itt közöttünk olyanok, akik sokkal nagyobb hittel rendelkeznek, mint én, és a szeretetük élőbb és krisztusibb, mint az enyém. Ezt azért ne zárjuk ki. Sőt, én találkoztam már egyszerű emberrel, aki jobban tudott bízni az Istenbe, és jobban tudott szeretni, és megszégyenültem. De a Biblia alapján azért vannak itt még távlatok. A Bibliának erre vonatkozóan milyen kijelentései vannak? Hát a Jézus hitéről már szóltam. Tehát nem csak Jézus Krisztusba vetett hitről van szó, hanem olyan hitről, amely által Krisztus itt a Földön a mennyei atyára támaszkodott. Vajon miért írja Júdás apostol levele azt, hogy küzdjetek a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott? Károlyi fordítás szerint tusakodjatok a hitért. Milyen szenteknek? Hát nyilván a Szentírást, amikor írták, akkor ez az új szövetségbe íródott, akkor az Ószövetség szentjeiről van szó. Például Dánielről, Ábrahámról, és másokról. Küzdjetek azért a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Vagy Pál apostol figyelmezteti Timóteust, hogy tartsa meg a hitet és a jó lelkismeret. És látni fogjuk, hogy a hit és a lelkismeret összetartozik. Hogy a hit, a remény és a szeretet összetartozik. Az igazi hit a jó lelkismerettel megint összetartozik. Miért? Mert hogyha lelkismeretünkben megalkuszunk, és állandóan a lelkismeretünk ellen cselekszünk, ami az Isten szava bennünk, mi lesz? Meggyengülünk a hitben. Tehát az élő hit összefügg a jó lelkismerettel, amely pontosan jelez és segít a döntéseinkben. És akkor Péter apostoltól viszont akkor felolvasom az első leveléből, az első fejezetből azt a néhány Biblia verset, amire itt gondolok. Tehát az első levél, első fejezet, harmadik versétől. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálba való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. És most figyeljük, akiket Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre. Isten hatalma őriz. De hogy tud megőrizni? A benned levő hitáltal az üdvösségre. Ezért akkor a nagy kincs a hit. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Vannak megpróbáltatások, nehézségek, az ember szomorkodik, de mégis ez a hit erőt ad, amelyben örvendeztek, noha most kissé meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Most figyeljük, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. A ti kipróbált hitetek, ami már megpróbáltatott, amit az élet megpróbált, ami becsesebb, drágább, a veszendő és tűz által kipróbált aranynál. Dicséretre, tisztességre és dicséretre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Amikor Jézus az ég felhőjén megjelenik. Hogy te kitartottál Jézus mellett, az Úr Jézus mellett. Akit noha nem láttok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek. Benne kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a léleknek üdvösségét. Tehát egyszer beteljesedik hitünk célja, lelkünk üdvössége, amikor üdvözülünk, amikor az Isten országába jutunk. Tehát itt erről van szó, hogy beszél, tehát ír az apostol, Péter apostol arról, hogy van olyan hit, amely becsesebb a tűz által megpróbált aranynál. Ugye az arany az a legdrágább, nemes fény. És azt mondja, hogy a hited még ennél is drágább. És azt mondja, hogy tűz által megpróbált arany. Tehát egy kicsit az Isten megengedi, nem kicsit, hanem nagyon, hogy különböző élethelyzetekben, nehézségekben belekerüljünk, hogy a mi hitünk is megtisztuljon, mint az az aranyrög, amelyiket kibányáztak. De meg kell tisztítani, kohóban kell kiégetni belőle a salakot. És az Isten beengedi az ő gyermekeit ebbe a kohóba, ezekbe a szenvedésekbe, megpróbáltatásokba, amíg előttünk állnak, egyén életünkben is a világ. Ami elé néz most, a végidőben, jövő alkalommal erről szeretnék szólni. De sok vigasztalással, sok bátorítással. Azért, hogy ne a félelem növekedjen bennünk. Tehát minden hívő embernek jut az életben megpróbáltatás, kísértés, szenvedés, veszteség, megaláztatás, gyász. És az ezekből fakadó lelki fájdalom mindenkinek jut. A kérdés az, hogy ezek a megpróbáltatások, ezek erősítik a hitünket, vagy ebben a helyzetben mi elengedjük az Isten kezét, vagy esetleg föllázadunk ellene. Mert ha zúgolódunk, ha panaszkodunk, ha lázadunk Istennel szemben, akkor ez a kohó, amiben ez a nehézség, amiben az Isten beengedett minket, hogy tisztítson bennünket és a hitünket, mint ahogy az aranyműves, az ötvös az aranyat tisztítja, akkor nem fogja elérni a célját, ha mi lázunk. Kedves jelenlévők, tudom, hogy mindenkinek vannak, vagy lesznek pótolhatatlan veszteségei és fájdalmai az életben. De hit által lehetséges a győzelem. És milyen hitről van itt szó? Olyan hit, amely szeretet által munkálkodik. Nem meddő hit, hát az ördögök is hisznek, mégis rettegnek, írja a Szentírás. A hit jó cselekedetek nélkül halott. Milyen hitről van szó? Milyen hitet akar nekünk adni az Isten, amely szeretet által munkálkodik? Amely minden körülmények között Isten jóságában bízik, szeretetében nézi, ezért elfogadja a megpróbáltatást és a szenvedést. Nem roppan össze, nem csügged el, hanem a szenvedései ellenére Istenbe kapaszkodva teszi a jót. Na most természetesen nem véletlenül mondta Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És hogy arról ismerjenek meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Mert amikor az ember ilyen nehézségbe, megpróbáltatásba, fájdalomba, gyászba kerül, szükség van erre a szeretetre. Mert ez gyógyít. És ha te elmulasztod, akkor a másik nem kap az Isten szeretetéből. Mert neked valami fontosabb. De ha nem mulasztod el, hanem imádkozol érte és meglátogatod, akkor ő megtapasztalja az Isten szeretetét, hogy az Isten nem hagyta őt el. És akkor lesz ereje győzni. Ez az ő küzdelme, neki kell a döntést meghozni, de akkor tud győzni. Hitálta. Ezért rendkívül fontos az, mindennél fontosabb, hogy szeressük egymást. Mi történik velünk, ha azzal a hittel maradunk, amivel most rendelkezünk? Ugye ez az egyik kérdés. Tehát ha napról napra nem növekszik bennünk a hit, hanem zúgolódunk, panaszkodunk, ez azt mutatja, hogy nem ismertük meg a jó Istent, nem bízunk benne, nem kérjük őt álhatatosan, és nem is vagyunk hálásak neki. Ez azt jelenti. Nem vagyunk hálásak a kapott kegyelmekért. Mert a panasz, a zúgolódás, a lázadás azt tükrözi, hogy nem vagyunk hálásak Istennek, hogy meg vagyunk bántódva. Nem tudjuk elfogadni a kezéből a keresztet. Pedig ezáltal a nehézség, szenvedés, megpróbáltatás által lennénk és lehetnénk nemesebb lelkűek. Krisztushoz hasonlókká. Természetesen vannak különbségek a nehézségek és a megpróbáltatások között. Vannak kisebbek, nagyobbak, de mindegyiket az Isten rendeli. A mi formálásunkra. És ezt a hasonlatot már mondtam, hogy a tűz kiégeti a salakot az arany rögből, úgy a szenvedés kiégeti belülünk a bűnt. Mert van ilyen kijelentés a Szentírásban, hogy aki szenved, az megszűn vétkezni. Vagy előkeresem, én megmutatom nektek. Milyen érdekes, ezen egy kicsit nem gondolkodtunk-e? Aki hatalmas szenvedésben, fájdalomban van, ne legyünk. Mindenki boldog szeretne lenni. Mert boldogságra vagyunk teremtve. De a bűnvilágában van szenvedés is. Mire tud gondolni, ha ő Istennel marad? Fájdalmára és az Istenre. Istenem, adj erőt. Istenem, segíts meg. Istenem, benned bízok. Annak nincs ideje vétkezni. Eszébe se jut. Csak az az ember, aki istentelen. Na, az szidja az Isten. Az gyalázza az Isten. Hogy miért ért engemet ez? És annak nem válik javára a szenvedés. A hívő embernek, ha az Istennel marad, akkor a javára válik. Őt megtisztítja. Az illető megszentelődik. És elkészül az örök életre. Meddig hagyja az ötvös, az aranyműves, az aranyrögöt a kohóba? Addig, ameddig annyira megtisztul, hogy meglátja benne a saját arcát. Az Isten csak addig enged minket be, amíg az Isten képűségünk teljesen kitisztul, és Krisztushoz hasonlókká válunk. Ne felejtsük ezt el. Az ember azt gondolja, jaj, az Isten elhagyott. Miért pont engem ér? Miért pont velem történik ez? Hát pont most dolgozik az Isten ezen, hogy te Krisztushoz hasonlóvá válj, és én is. Pont most mutatja meg a szeretetét irántad. Ezáltal, amit olyan nehéz elfogadnunk. Tehát azért enged bele Isten a megpróbáltatások kohójába, hogy a hitünk megerősödjön. De csak akkor fog a hitünk tűzben megpróbált aranynál értékesebb lenni, ha ezt kérjük Krisztustól. Jelenések könyvében, 3. fejezetben az van, azt mondja az Úr Jézus, azt tanácsolom neked, hogy kérj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Azt mondja, azt tanácsolom, te szabad vagy. Ha nem akarsz kérni, nem kérsz. Akkor szegény maradsz, te csak azt gondolod, hogy gazdag vagy, akár nagy biblia ismerettel, akár nem bármilyen tapasztalattal, te azt gondolod, hogy gazdag vagy. De azt mondja, akkor leszel gazdag, hogyha kérsz tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. És ez a tűzben megpróbált arany, felolvastam Péter apostol első leveléből. Így függ össze a jelenések könyve, 3. fejezet, 18. verse a Péter apostol első leveléből, amit felolvastam. Hogy ez a szeretet által munkálkodó hit. Ez a tűzben megpróbált arany. Azt mondja, kérj tőlem, s én adok. Miért engedi meg Isten tehát a hívő ember életében a szenvedéseket és a nehézségeket? Erre egy kicsit szeretnék kitérni. Mert segítségére akarok lenni a jelenlévőknek, több okból is engedi meg a jó Isten a szenvedéseket és a nehézségeket. És azt a megpróbáltatást, ami erre a világra következik. Először is azért, hogy a nehézségekben álhatatosan imádkozzunk, és ezáltal a hitünk megerősödjön. Mert amikor kényelmes, jó életünk van, akkor elfelejtünk még imádkozni is. Minden úgy megy, mint a karikacsap. De az Isten, és a közben Istentől eltávolodunk. De amikor jönnek a nehézségek, akkor hozzáfordulunk. És akkor a hitünk erősödni fog. Hogyan? Hát imádkozunk, és az Isten megsegít. Mert tapasztaljuk, hogy az Isten meghallgatta az imáinkat. Ez visszahat a hitünkre. És a hitünk erősödik. Mindenkinek itt a jelenlévők között biztos vannak olyanok, akik már imádkoztak valamit, és az Isten meghallgat. Feleségemmel mi is imádkoztunk. Emberekért meg, saját családunkért, minden nap meg, Isten ügyét. És az Isten meghallgatja. És ezáltal erősödik a hitünk. Mi a másik ok? Miért engedi meg Isten a nehézségeket és szenvedéseket? A szenvedések által megtisztít a bűntő. Aki szenved, megszűnik vétkezni. Na most akkor ezt a katolikus fordítás alapján olvasom fel. 1 Péter 4.1. Hogy van ilyen ige a Bibliában. Tehát ezért kell olvasni a Szentírást, mert csodálatos kincsek vannak benne. 1 Péter 4.1. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, ti is ugyanezzel a gondolattal fegyverkezzetek fel, mert aki testben szenved, megszűnik vétkezni. hogy már ne az emberi vágyaknak, hanem Isten akaratának éljen a testben még hátra levő időben. Így van ez a Biblia vers. Tehát a szenvedés megtisztít a bűntől. A megpróbáltatás eszköz Isten kezében a jóra. Ezért ne zúgolódjunk, hanem imádkozzunk naponta többször is. Mi a harmadik? Miért engedi meg Isten? Harmadsorban. Azért engedi meg a nehézségeket, a szenvedést, a megpróbáltatásokat. Mert amikor Istenhez fordulunk, és a bűnös szokásoktól elfordulunk, akkor Isten formálja a jellemünket, és Krisztushoz hasonlóvá leszünk. Szelidek és alázatos szívűek. És szolgálatra készek leszünk. Mi a negyedik ok? Isten azért engedi meg a nehézségeket, a szenvedést, a saját üdvösségünk érdekében. Hogy üdvözüljünk. Az Isten a nagyobb jóra, a végső jóra tekint, ami nekünk a legjobb. Mi a földi kicsi örömökre gondolunk. Persze, Isten ezt tudja. Adja azokat is. De végül azt mondja, hogy a legvégsőt akarom neked adni. Önmagát. És a mennyek országát, és majd az újjáteremtett földet. Ötödszörre. Miért engedi meg Isten a nehézségeket? Azért, hogy miközben a bűntől elfordulunk, és Istenhez közelebb kerülünk, mi történik, mikor valaki elfordul a bűntől, és Isten akarata szerint kezd el élni? Azonnal a világ világossága lesz, és az embereket elkezdi vonzani az Istenhez. Addig csak beszél Isten. Senki nem figyel oda. De amikor valaki elfordul a bűntől, és Krisztus jelen lesz az életében, annak az embernek igenis jelenléte lesz, mármint az Isten jelenléte valósul meg általa. És akkor vagy ellentmond az Istennek, aki elutasítja, vagy elfogadja. Krisztusnak is ellentmondtak, sokan. Simeon megmondta, múlt alkalommal emlékeztek, akik itt voltatok, mit mondott Szűzmárián? A te lelkedet is tőli járja át, hogy sok szív titkos gondolatai nyilvánvalóká legyenek. Jel lesz, akinek ellene mondanak. Ugye? Tehát ezért is engedi meg az Isten, hogy jó eszközei lehessünk másoknak az üdvösség javára, az üdvösségük szolgálatára. Kedves testvéreim, vagy kedves jelenlévők, amíg a bűnnek szolgálunk, addig, ameddig bűnt bűnre halmozunk, addig nem az Istennek szolgálunk. Akármennyire áltatjuk magunkat. Amint azonban az Isten kezét megragadjuk, azonnal a példánkkal, az Isten kegyelme által másokat is Krisztushoz tudunk vonzani. És mi lesz ennek a következménye? Épül az Isten országa, épül az egyház, több lesz az örömünk és a hálánk. De csak akkor, ha mindvégig állhatatosan kitartunk. A hitben és a krisztusi szeretetben. Na most miért engedi meg az Isten ezeket a nehézségeket? Nem utolsó sorban még azt szeretném, ez a hatodik. Mert ezek által, a nehézségek által, amennyiben vele maradunk, fel akar készíteni az előttünk álló még nagyobb megpróbáltatásokra. Mert ha így engedne bele a megpróbáltatásokba, elesnénk. Hajótörést szenvednénk a hitben. De az Isten fel akar készíteni minket. Az ő igéje által, szent lelke által, tanítók által, akiket küld, hogy abban is hely tudjunk állni. És amikor majd visszatekintünk, azt mondjuk, hát nem is gondoltam, hogy én Isten kegyelméből meg tudtam állni. Én azt hittem, hogy biztos, hogy elesek. De az Isten megsegít. Tehát ezt szerettem volna még itt ezt hangsúlyozni, és akkor egy kicsit tovább is lépek. Nézzük meg, hogy Krisztusban milyen Isten félelem volt. Azért kiemelném itt a zsidókhoz írott levél 5. fejezet 7. versétől. Figyeljük meg, hogy az Isten miért hallgatta meg Jézusnak az imáit. Mindenki azt mondja, hát az ime Isten fiú. Na nézzük meg, hogy miért hallgatta meg. Az 5. fejezet először a Károlyi fordítás alapján. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Miért hallgattatott meg? Meghallgatta őt az Isten, az Isten félelméért. Kedves jelenlévők, nem vagyok elfogult, nehogy valaki félreértse, minden esetre törekszek arra, hogy ne legyek elfogult. A katolikus fordítások itt az Isten félelem helyett hódolatot írnak. Kivéve egyet. Tehát a Szent István társulaté is, a Szent János Biblia társulaté is azt írja, hogy Jézus azért hallgattatott meg, mert a hódolatáért. De nem erről van szó. Itt van egy másik katolikus fordítás. Ez a Békés Dalos féle pannonhalmi főapátság adta ki. Csak sajnos nem lehet hozzájutni. Nem adják ki. Vagy ha igen, akkor kisebb példányszámban. Itt ugyanúgy van, hogy az Isten félelméért hallgattatott meg. Hát ezért vásárolom én a szentírásokat, a bibliákat. Hogy tudjam egybevetni a fordítás fordítással. Hát mégiscsak benne van. Meg lehet nézni. De a másik kettőben nincsen, és az az elterjedtebb. És akkor most az Isten félelmet az előbb meghatároztam jobb könyvvel szerint, hogy a bűntől való eltávozás, és itt van a 34. Zsoltár, mert ezt most már kiírtam magamnak. Nézzük meg! Jöjjetek, fiaim, hallgassatok meg, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Szó szerint le van írva. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Nem csak a rosszat kerüld, cselekedd a jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Ez az Isten félelem. Krisztust ezért hallgatta meg a jó atya. De ezt még azok az emberek is tudják, akik nem hisznek Istenbe, valamennyire. Nagyon homályosan. Tudod, hogy hogy? Oda mennek hozzád, vagy hozzám, és azt mondják, hogy imádkozzál, értem, légy szíves. Téged jobban meghallgat az Isten. Miért mondja ezt? Mert ő tudja, hogy nem a szerint él. De azt nem tudja, hogy te sem egészen, és én sem egészen. Ő azt gondolja, hogy te úgy élsz. Azt mondja, a te imádot jobban meghallgatja az Isten. Tehát igenis, az Isten félelméért hallgattatott meg. Van azért egy imádság, bármilyen bűnös is legyél, amit az Isten meghallgat. Amikor bocsánatot kérsz a bűneidért. Amikor megvalod a bűneidet. Tehát, ha valaki arra kér téged, hogy imádkozz érte, akkor először imádkozz azért, hogy bocsássa meg az Úr a te bűneidet. Hogy ne legyen akadálya az imádnak, hogy bűnös emberként a bűnhöz ragaszkodva imádkozol a másikért. Ne legyen akadálya. Vald meg, bánd meg, hagyd el. És akkor utána imádkozz a másik emberért is. Hát ezt szerettem volna veletek megosztani még. És az, hogy Krisztus számára mennyire fontos volt a mennyei atyának az akarata, az a 40. Zsoltárban is benne van, 7. verstől. Tehát Dávid írja le 1000 évvel korábban, mielőtt Jézus a földre jött volna, véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnét való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Mit jelent az, hogy a füleimet fölnyitottad? Izaiás könyve 50. részében az van, hogy hallgatta a Messiás az atyát, és az atya tanította őt. Ezt megkeresem. És hogyan? Imádságban. Nézzük csak meg. Az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassam őt, miként a tanítványok. Na itt a Károlyi fordítás nem jó, mert az van, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Ez nem így van. Itt a katolikus fordítása helyes, hogy hallgassam őt, miképpen a tanítványok. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Na vajon kire vonatkozik ez? Fel fogod ismerni? Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpködés előtt. Na, kire vonatkozik? Na, ugye? Tehát Krisztus minden reggel fölkelt és imádkozott. Kiment a galileai dombok közé, és imádkozott, és elmékedett. És a belső hallása megnyílt, és ő hallotta az atyát. Megnyitotta a fülemet. Minden reggel fölserkenti fülemet, hogy hallgassam őt, miként a tanítványok. Tehát az atya tanította Krisztust. Na, így tud téged Krisztus tanítani az ő igéje által, hogyha rászánod az időt. Ha imádkozol és tanulmányozod a Szentírást. És Krisztus, akinek az Isten törvénye a szívében volt, ő a szenvedésből engedelmességet tanult. Ő egész életében engedelmes volt. Engedelmes volt, mint halálig, még pedig a kereszt halálig, írja Pál apostol. Soha bűnt nem követett el, és még a szenvedésből is engedelmességet tanult. Ezt írja a Szentírás. Tehát, hogyha belekerülünk egy nehézségbe, egy szenvedésbe, akkor ne lázadozzunk, ne panaszkodjunk, hanem fogadjuk el Isten kezéből. Mert mi történik, ha nem fogadjuk el? Hát az történhet, hogy az Isten még nagyobb szenvedésbe fog beleengedni. Mert az első nem érte el a célját. Nem érte el. Nem fogadtad el a szívedbe, nem támaszkodtál az Istenre, hanem lázadtál. De miért engedi meg ezt Isten? Nem azért, hogy kínozzon, hanem azért, hogy megtisztítson. De ha elfogadod, akkor nem jön nehezebb. Vagy nem valószínű. Istennek a bölcsességén múlik ez, és ő tudja, hogy kinek-kinek hogyan rendezze az életét, az üdvösség útján. Tehát akkor bele kell engedjen, ha nem fogadtad el. Kedves jelenlévők, az Isten megsebez, de be is gyógyít. A sátán megsebez, és tönkre is tesz. Ha az Isten megsebez, ha megmondja az igazat, az azért van, mert úgy tud gyógyítani. Az orvos is, van olyan helyzet, hogy kell operáljon. Nem jó dolog az operáció, de senki nem szeretné, de valamikor muszáj. Így tudja megmenteni a beteget. Az Isten is így tud nekünk segíteni. Megsebez, de meg is gyógyít. Ez nagyon fontos. Hogy ne engedjük el a nagy orvosnak a kezét, Krisztusnak. Tanuljuk meg a hitnemes harcát vívni. Elmondok akkor egy történetet, egy példát. Pécset ismerek egy testvérnőt, akit én készítettem volt fel a kerességre. Most már 82 éves. Időskorába tért meg egy özvegyasszony. És bemerítkezett, megkeresztelkedett, élő hitre jutott, Éva néninek hívják. A vezeték nevét természetesen nem mondom el. És képzeljétek el, hogy ez az asszony, ez az idős asszony olyan erővel és olyan álhatatosan vetette magát bele a Biblia tanulmányozásba, hogy órákig tanulmányozta a Szentírást. Azt mondja, Robert, már fáj a fejem, mit csináljon? Tudom neki, hogy nyugodjál meg, Éva néni. És akkor, ha kérdései voltak, akkor segítette. Mindig eljött a Biblia körre. És képzeljétek el, hogy ennek a drága idős asszonynak, ennek a kedves asszonynak, ugye meghalt a felnőtt lánya. Nincs nagyobb fájdalom, mint mikor az ember a gyerekét elveszíti. A fia az egy másik városban élt, a családjával együtt, és az a lánya, akire ő támaszkodott, aki az orvoshoz elment, kiváltotta a gyógyszereit, aki minden nap ott volt, a Jóisten valamiért, nem tudni miért, elvette. Most képzeld el ezt a helyzetet. És tudod, mit mondott nekem ez az Éva néni? Hát itt a tanú. Ő is tudja ezt. A felesége. Fáj a kislányom elvesztése, de képzeld el, hogy az Isten megvigasztalt engem. Ezt mondta. Ez nem azt jelenti, hogy olykor nem sírdogált. Nem azt jelenti, hogy nem fájt neki. De valahol a lelke mélyén vigasztalást talált. És ő pontosan megmondta, hogy mit. Azt mondta, az Isten vigasztalt meg engem. Látjátok, ez a hit. Hogy amikor jön a vihar, akkor az ember nem omlik össze. Amikor covidos voltam, nagyon féltem. Mindenki tudja, hogy mitől fél ilyenkor az ember. És akkor döbbentem rá, hogy milyen gyenge a hitem. És arra kértem a drága feleségemet, hogy olvasson fel nekem az evangéliumból, és a Gondolatok a hegyi beszédből című könyvből, hoztam belőle két példány, és mondjon el hittapasztalatokat a betegágynál, hogy minket hogyan segített meg az Isten. Hogy én ebbe tudjak belekapaszkodni. És megsegített az Úr. Egy orvosnő tanácsa által is, gyógyszerek által meggyógyulta a Jóisten kegyelméből. Megfenyítette az Isten, de nem adott át a halálnak. Legyen dicsőség az ő szent nevének. Tehát beleengedett Isten ebbe a helyzetbe, és akkor kiderült, hogy Biblia ismeret ide vagy oda, de gyenge a hite. És ebből egy nagyobb hittapasztalattal jöttem ki. Hogy megsegített, meggyógyított. Tehát szükségem volt erre a tapasztalatra. Ezt azért mondtam el nektek. És akkor befejezésképpen még csak egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a Jelenések könyvében, a 14. fejezetben van egy olyan kijelentés, hogy a végidőben végül lesz Istennek egy olyan hívő népe, minden nemzetből, nyelvből és ágazatból. Tehát nem egy nemzethez kötődik. Egy hívő népe, amelyik olyan erkölcsi, hitbeli és szeretetteljes tapasztalatra fog eljutni, amilyenre a történelem folyamán egyesek, ha eljutottak. De így, mint hívő közösség, megtisztult hívő közösség fog eljutni. Ilyen nem volt, de lesz. És ezt szeretném felolvasni, és akkor ezzel be is fejezem. Köszönöm a türelmet. Néhány szót talán hozzáfűző. Egy látomásban látja ezt János apostol, és a következőt látja. És láttam, ime egy bárány állt a Sion hegyén, nyilván itt a mennyei Sionról van szó. És ő vele a 144 000, akiknek homlokára volt írva az atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek, mint egy új éneket a király szék előtt. És a négy élőlény és a vének előtt. És senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Hát ugye milyen áron? Drága áron, Krisztusnak a vére ára. Egészítem ki a Biblia alapján. Na most mit ír ezekről, akik Krisztus vére által vannak megváltva? Mit ír? Hát írja, hogy új éneket énekel. Az új ének mit jelent? Istennel szerzett különleges tapasztalat. Ez itt új. Ez az övék. Ez az ő tapasztalatok. Most a történelem végén lesz ebben részük. Ezt most nem térhetek ki, mert eltelt az idő, hogy Mózesnek az énekét énekelték az izraeliták, mikor átkeltek a Vöröstengeren. Egy másik helyen azt írja, hogy énekelték Mózesnek és a báránynak, ugye Krisztusnak az énekét. Különleges tapasztalatban van részük. Nagy-nagy nehézségbe engedi bele az Isten az ő népét. Nagy megpróbáltatás. De ki vezeti onnan? Ez a lényeg. Kimondhatatlan tapasztalatok lesz az Istennel. Győzni fognak. Hitáltal. És akkor olvasom tovább, mit ír ezekről. Figyeld meg, hogy milyen magaslatra jutottak el. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Hát itt asszonyok, ez a hamis egyházak tanítását jelenti. Tehát nem cölepsz férfiakról van szó. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt. Valahova megy. Nem mást követnek. Nem embereket követnek. Nem másokat. A bárányt, Krisztust. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjéül. És az ő szájukban nem találtatott álmokság, mert Istennek királyi széke előtt fedhetetlen. Most ezt képzeld el, ezt a magasságot, hogy sem indulat, sem kétértelmű beszéd, sem panaszkodás, sem semmi nem jön ki a szájukból, és nem emberek előtt lesznek fedhetetlenek. Nem emberi megítélés alapján, hanem Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. És erre az erkölcsi magaslatra fogja Isten elvezetni az ő benne hívó népét, hívő népét Jézus második eljövetelére. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor ezek alapján vizsgáljuk meg, ki saját maga számára, hogy van-e tűzben megpróbált aranyunk, hogy gazdagok legyünk, élő hitünk, amely szeretet által munkálkodik. A hitünk az a Biblián alapszike, az Isten igéjén alapszike, mert a hit hallásból ered, és a hallás Isten igéje által van. Ezeket vizsgáljuk meg, mert csak így fogunk tudni megállni Isten kegyelméből az előttünk álló megpróbáltatások között. Köszönöm szépen!